Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnereim a kiskunhalasi római katolikus főplébániára érkeztek, a neokatekumenális közösség képviselői, három gyülekezetből érkeztek, és hát tulajdonképpen egy kicsit a halasiakat igyekeznek invitálni hasonló közösségek létrehozására, illetve megerősítésére, hiszen Kiskunhalason már van egy tulajdonképpen. Nagy szeretettel köszöntöm ötük közül elsőként Nógrádi Zsoltot.
Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit.
Áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan már elakadtak itt, és tudom, hogy én is, amikor először készítettem itt Kiskunhalason az akkor működő, és most is működő neokatekumenális közösséggel, a név már rögtön ismeretlen volt számomra. Kezdjük a történetével. Mi ez?
Igen, hát nem az első pillanattól volt a közösségeknek ez a neve, annak is van egy története, hogy hogyan alakult ez a név, de akkor kezdjük onnan, hogy az útnak a kezdeményezői valamikor a II. Vatikáni zsinattal egy időben, de a zsinattól függetlenül egy, mondjuk így, hogy égi hatásra elkezdték valamilyen módon az életüket úgy alakítani, hogy az Istennek az akaratába helyezték az egész történetüket. Egész pontosan úgy történt, hogy Kiko Arguello, aki egy festő volt, nem akármilyen festő, hanem modern festészetet tanult, egy polgári családból származott, és két komoly hatás volt az ő életében akkoriban, amikor hát ezt a polgári életet élte és kereste az élet értelmét. Az egyik ilyen hatás, hogy 23. János Páltól hallotta ezt a mondatot, hogy az egyház megújulása az a szegények közül fog indulni. A másik ilyen hatás pedig, hogy a szegények közé menni, élni, ez pedig szintén nagyon komolyan érintette az ő életét, és elhatározta, hát amennyiben ugye ez az elhatározás, ez a jó szó itt, sugallatra engedelmeskedett annak, hogy valami ilyesmi az, ami őt inspirálná, vagy ami az életnek az értelmét megadná számára. Mert kereste ő is, hogy mi lenne igazából az, amit az Isten neki szán. Nagyon kereste az élet értelmét, és nyilvánvalóan azt is kereste, hogy az Isten akarata hogyan tud az ő életén keresztül megnyilvánulni.
Nem mindenki előtt pontos, hogy mikor volt a II. Vatikáni zsinat, hogy ez mikor történt.
Igen, igen. A II. Vatikáni zsinat ezzel párhuzamosan történt valóban, ahogy az előbb is mondtam, ez ugye az 1960-as évek elején, 62 körül volt, amikor is a zsinat is azt gondolta, hogy az egyháznak komoly megújulásra van szüksége. És emiatt hívták össze a zsinatot, és helyezték középpontba Jézus Krisztus feltámadását, sokkal inkább, mint a dogmáknak a betartatását, hirdetését, és ennek a dolognak tulajdonképpen a gyakorlati megvalósulása történt Madridban, mert Kiko spanyol volt, és az ő társa, ez a Carmen Hernández nevű hölgy, szintén spanyol származású, és ők hát tényleg a szegények közé mentek élni, mindenféle elvárás nélkül, és tapasztalták azt a csodát, amit az Isten lelke ezek között, az emberek között művelt, szintisztán azon a mozgatón, hogy az Isten lelke vezesse őket. Nem mondtak neki semmilyen olyan dolgot, hogy ezt kellene csinálni, vagy meg kéne térni. Ezek az emberek egyszerű emberek voltak, és nyilvánvalóan bűnös emberek voltak. Köztörvényes bűnös is volt közöttük, nem kevés. És nem azzal kezdték, hogy munkát kellene vállalni, vagy ezt kéne csinálni, vagy azt kéne, így kéne gyereket nevelni, stb., hanem egyszerűen csak kialakították azt a liturgikus rendet, amin keresztül ezeket az embereket folyamatosan ez a lélek tudta formálni, alakítani az életüket, és egyszer csak azt tették ők is észre, hogy az a cigány ember, aki korábban mondjuk koldulni küldte a gyerekét, vagy megverte a feleségét, az teljesen családcentrikussá kezd változni. És azt látták, hogy ez a lélek valóban tud az embereken segíteni, és tudja az embereknek a gondolkodását, az életét, a mentalitását formálni. Úgyhogy ezt tapasztalva folytatták és finomodott ezeknek a liturgiáknak a rendje, mert semmi más nem csinált Kikkó, csak hirdette, olvasta a Bibliából az Isten szavát, és tapasztalta a változást az embereken. És valójában a második vatikáni zsinat is azt látta, hogy nem a törvények a fontosak, hanem az ember, illetve az emberért meghaló Krisztus az, aki fontos, és aki nem csak meghalt, hanem föltámadt, és ennek a föltámadásnak a hatása ezekre az emberekre nagyon komolyan egy változást indított el. Így indult, és aztán utána nyilván nagyon sok minden történt, nagyon sok minden tudás került ebbe bele, nagyon sok kutató segítette, aki a Szentírást kutatta, Fárnész atya, stb., akik segítették itt ennek a csoportnak a munkáját, mert aztán hárman lettek, hozzájuk csatlakozott egy Márió nevű atya, és hát így indult a katekumenátus, és aztán a püspököt hívták el egy idő után, Madrid püspökét, aki megvizsgálta ezt az utat, és utána hívta őket nem csak ebbe a nyomornegyedbe, hogy ott folytassák ezt a liturgikus cselekvést és ünneplést, mert aztán az eukarisztia ünneplése is hozzájárult ehhez, hanem mehettek hivatalosan a plébániára, a plébános befogadásával, és elindult az út ilyen módon plébániáról plébániára, mert aztán hívta a másik plébános, és így tovább. Tehát elindult ennek az útnak egy terjedés, eljutott Rómába, Olaszországban is nagyon sok, több száz közösség van, Spanyolországban több száz közösség van, a világon majdnem minden országban van közösség, ma már Magyarországon is van 35-40 közösség különböző városokban, és hát mi is egy plébániáról jöttünk, és mi is azért vagyunk az úton, és azt tapasztaljuk, hogy ez a Krisztus velünk van.
Ugye sokan fognak még mesélni erről. Én most azt szeretném megkérdezni öntől, Zsolt, hogy ön miért döntött emellett?
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek személyes érintettsége van, és a meghívás mindig Krisztus és a meghívottnak az együttműködésén, vagy a párbeszédén múlik, hogy az ember mennyire hallja meg az Isten hívó szavát, és így tovább. Hát én nem voltam az egyházban egyáltalán, a házasságommal kerültem én tulajdonképpen kapcsolatba nem csak az egyházzal, hanem a katekumenátussal, és a katekumenátus volt valójában az első olyan tapasztalatom, ami sokkal több volt, mint simán egy misén részt venni, mert valamennyire nyilván az ember tájékozódik, vagy ahogy fölnövekszik, akkor tapasztalja, hogy vannak a világvallások, és így tovább, de ez végül is, amikor én is meghívást nyertem erre az útra, akkor már a házasságomon keresztül, és hát meg is áldotta az Isten a házasságunkat, van 9 gyerekünk, és most már lehet mondani, hogy a nagy gyerekeink közül is, hát tulajdonképpen egy gyerek nem jár még az úton, ő most még 8 éves, de roppant módon érdeklődik, hogy mi van e mögött, a feltámadás mögött, mert azt látja, hogy azért ez egy kardinális kérdés a mi családunk életében. Mert ezt látja valószínűleg, igen, és ezt örömmel látom, hogy így látja ő is. Még egy nagyon fontos gondolat, hogy nem csak katolikusok jöhetnek, hanem minden ember, aki azt tapasztalja, hogy a szenvedés miatt kérdőjelek vannak az életében, és a mi közösségeinkben nagyon sok különböző vallási eredetű testvér van, akik itt tapasztalják az Isten szeretetét, és erre bátorítunk mindenkit. Akár ateisták is, amilyen én voltam.
Ahogy készültünk erre a beszélgetésre, az jutott eszembe már, ahogy jöttem ide a parókia felé, hogy ma egy fiatal számára értékrendet találni az egyik legnagyobb kincs. Olyan értékzűrzavar van, és hogy szerintem vágynak rá, csak egyszer nagyon nehéz megtalálni, úgyhogy ez egy nagyon áldott dolog minden szempontból. Bár még talán hallgatóink nem tudják pontosan, és nem értik, hogy mi is ez a neokatekumenális közösség a katolikus egyház berkein belül, de hogy szerintem ez az egyik legjobb ajánló volt, amiről mesélt.
Igen, talán még annyit, hogy a neve, mert ugye ennyien indult a beszélgetés, a neve az 6. Pál pápától származik, aki tudta nagyon jól, hogy katekumenátus mindig is volt az egyházban, hitbe való bevezetés mindig is volt az
egyházban. Ez jelenti tulajdonképpen?
Igen, igen. A hitbe való bevezetés, ez mindig is működött az egyházban, az ősegyházban is, tehát nem lehetett belépni úgy az egyházba, hogy ne hallgatott volna valaki katekézist. Mindig kellett egy ilyen dolgot csinálni, csak ezt mindig a keresztség előtt csinálták. És a pápa mondta azt, hogy mindegy, hogy a keresztség előtt, vagy a keresztség után, de fontos, hogy legyen bevezetve valaki, tudja, hogy egyáltalán mi az, hogy katolikus egyház, mi az, hogy katolikus értékrend, ki az, aki emögött a dolog mögött van, és ő nevezte el aztán neokatekumenátusnak ezt a dolgot, és neokatekumenális útnak mondja ma a világon mindenki. utolsó gondolat erejéig szeretnénk minden hallgatót így az éteren keresztül is megszólítani, hogy mindaz, ami velünk történt, az nem a mi érdemünk és nem a mi kiváltságunk. Jön ez a hír ide Halasra időről időre, és most március 18-án kezdődik egy ilyen katekézis sorozat, ami hétfőn és csütörtökön kerül itt a plébánia közösségi házába megtartásra. 7 órától várunk mindenkit, szegény, gazdag, egyedülálló, családos, öreg, fiatal, bárki, aki 14 éves kort betöltötte, szívesen látjuk, és formálódik akkor az Istennek egy népe újból.
Nógrádi Zsoltnak köszönjük ezt a nagyon-nagyon megszólító bevezetőt, és folytatjuk a beszélgetés zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést a neokatekumenális útról. Itt közben azon töprengtem, hogy hogyan lehetne ezt megfogalmazni, hiszen a katolikus egyház egy belső megújulásából induló dologról, közösségekről, közösségek kialakulásáról van szó. Nógrádi Zsolt feleségével beszélgetek, Euler Zitával. Köszöntöm nagy szeretettel.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Hogyan lehetne ezt, segítsen nekem megfogalmazni talán röviden? Itt mozgalmat mondtam, de mondták, hogy ez nem annyira szeretik.
Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy út a felnőtt keresztény hitre. Bevezet minket az egyház a felnőtt keresztény hitbe.
Szerintem ez érthető. 9 gyermek boldog anyukája, hiszen Zsolttól tudjuk, hogy 9 gyermekük született. Zsolt segített nekünk, hogy hogy is indult ez a neokatekumenális út tulajdonképpen 1960-tól, és immár nemzetközivé vált. Ugye Magyarországon már tudjuk, hogy 30 ilyen közösség van, de hogy ugye nagyon-nagyon sok van a világban. Hogyan születik egy ilyen közösség, és hogyan működik, hogyan ágyazódik be mondjuk egy plébániába, egy katolikus közösség gyülekezet életébe?
Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és egy kicsit mondhatnám, hogy nagyon hosszan lehetne válaszolni, tehát nagyon-nagyon bőségesen tudnék beszélni. Egy picit, ha megengedi, saját tapasztalatom, illetve hát a házasságunk évei alatt történt tapasztalatról szeretnék egy picit beszélni, mert ez segít majd, hogy megértsük, hogy hogy is működik ez az út. Mert hogy amikor nekünk a negyedik gyermekünk megszületett, az ő 2 éves korában egy betegséget állapítottak meg, egy daganatos betegséget. És ekkor a mi életünkben hát nagyon komolyan belépett a szenvedés, belépett az értetlenség, belépett az, hogy szerette minket az Isten, vagy hogy ez hogy történhet meg, és mi akkor már ezen az úton jártunk, és egy közösséghez tartoztunk. És azt tapasztaltuk, hogy ebben a mondjuk így krízis szituációban egyedül a közösségbe járó emberek voltak mellettünk. Mert a világ érthető módon, és ezt nagyon is értem, nem tud mit mondani a halállal szembe, vagy a halálra készülő gyerekkel szembe, tehát nagyon nehéz volt a családoknak velünk tartani a kapcsolatot, mert hát nem tudtak mit mondani, és ez a szituáció, hogy egy gyerek haldoklik, hát ez nem volt könnyű senkinek se. És mégis azt tapasztaltuk, hogy ebből a közösségből jöttek az emberek, és bátorítottak minket, hogy ugyan ők se tudnak mit mondani, mert hogy mindannyian emberek vagyunk, és amikor a kereszt, a fájdalom, a nehézséget látjuk, találkozunk, azzal érintkezünk, akkor nem tudunk mit mondani. De ők arra bátorítottak bennünket, hogy gyertek tovább a közösségbe, hogy hallgatni az Isten szavát. És ez a lényeg egyébként ezen az úton, hogy mindig liturgiára alapszik minden találkozás. Tehát az Isten szava van meghirdetve, és az dolgozik bennünk. És tényleg ez volt nekünk is a megtartó erő, hogy ebben a nehéz szituációban az Isten megengedte nekünk azt, hogy tudtunk menni ezekre a liturgiákra, hétről hétre, hétköznap és a szombatesti eukarisztiára. Tehát ez nagyon fontos volt az életünkben, és ezért is hangsúlyozzuk, ha bár manapság egy kicsit divat azt mondani, hogy nem kell a közösség, meg hát, hogy én a hitemet az Istennel meg tudom élni egyedül is, ahhoz nem feltétlenül kell ilyen közösség, meg elmenni valahova, hanem én szépen otthon megbeszélem az Istennel a dolgaimat. De nagyon világosan látjuk, hogy fontos a közösség, mert hogy nem tudjuk, hogy az életünkben milyen szituációt fog adni az Isten, és hogy meg tudunk-e abba egymagunk állni, vagy maradni. Tehát nagyon fontosnak tartjuk ezt a közösséget, nem beszélve most már egy Covid utáni időszakban vagyunk, ahol szintén látszik ez, hogy fontos, hogy legyen közösség és megtartó ereje és segítse a másikat. Mert hogy tényleg azt látom, és azt tapasztaljuk mindannyian, hogy egy olyan világban élünk, ahol teljesen elszakadtunk az Istentől. Tehát ami fontos nekünk, hogy önmegvalósítás, hogy szabad legyek, hogy azt csináljak, amit akarok, hogy senki ne szóljon bele, hogy pénzem legyen, hogy megtegyem a vágyaimat, hogy azt kielégítsem, és hogy alapvetően teljesen elszakadtunk az Istentől, hogy ez az Isten már nem létezik a szívünkbe. És emiatt tényleg azt tapasztalhatjuk, hogy mindenki boldogtalan. Tehát egy ideig, óráig el tudjuk magunkkal hitetni, hogy minden rendben és szuper az életem, de alapvetően mindenkinek a szívébe ott van az, hogy mi az én életemnek az értelme, ha elvágtam azt a szálat, ami az Istenhez kötött. És hogy ezen az úton mi nagyon komolyan kapjuk ezt, hogy az Isten szeret bennünket, mert hogy ez a halál le van győzve, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadásán keresztül az Isten bebizonyította, hogy szeret, hogy mindegy, hogy milyen vagyok én, ő engem úgy szeret, ahogy vagyok, és nem azt várja, hogy megjavuljak, hogy jobb legyek, hanem egyszerűen elfogad és szeret. És ez hiányzik a mai világból, a mai társadalomból, hogy tapasztaljuk ezt a kegyelmet, hogy az Isten szeret bennünket. Na, hát, hogy most kicsit a kérdésre ennek fényébe válaszoljak, hogy tényleg ez az út, ez úgy működik, hogy alakul egy közösség, ezt minden évben egy katekézis kezdi. Katekézisre hívjuk az embereket a templomból, a terekről, főleg a közösségbe járó emberek hívják már a barátaikat, ismerőseiket, munkatársaikat, iskola, óvoda, ahol megfordulnak. Megszólítják az embereket, hogy gyere, mert nézd meg, hogy az én életem is tönkrement, de az Isten mégis segít, és boldog vagyok. Tehát, hogy a legrosszabb szituációban is azt tudom mondani, hogy az Isten szeret.
A katekézis ugye a tanítás, tehát igen, tanításra hívják.
Igen, egy tanítást, ami a leginkább abból áll, hogy evangéliumi részeket megvilágosítunk az embereknek az egyház tanítása által. És nagyon komolyan hirdetjük a kerügmát, az örömhírt. Tehát ez a legfontosabb, hogy minden alkalom az emberek szívéhez eljusson az, hogy a halál le van győzve.
Azért mosolyogok magamban, mert nem olyan régen egy fiatal rokonommal beszélgettünk, és én megmondom őszintén, nagyon sokszor hiányolom a prédikációkból, bármelyikből, és most felekezettől függetlenül, amiről ilyen szívhez szólóan mesélt nekünk most. Hogy azt mondta ez a kis fiatal rokonom, hogy hát igazából csak ezt az egy mondatot kéne állandóan ismételni. Igen. És én is azt gondolom, tehát, hogy sokszor kijövök úgy többször, vagy hallgatok úgy vallásos műsort, hogy nem hangzik el ez az örömhír, és nem érzem azt az átütő erőt, ami most önön keresztül kedvezít, a teljesen áramlik felém, és remélem a hallgatók felé is áramlik, hogy az Isten szeret, és úgy vágyakozunk, mint sivatagban a víz után, erre az üzenetre, és maga az egyház, és nem csak a papokra gondolok itt, tehát nem mondjuk ezt, de így kell nézni a gyülekezeteken olykor egy-egy mise, vagy Isten tisztelt alkalom, vagy mindenki szomorú, de miért?
Tehát igen, és egyébként ez a vonzó a gyerekeink számára is, ugye hát mi élethelyzetünkben sok kamasz nőtt föl már így egymás után, és tényleg látjuk azt, hogy ez az, ami tudja őket, az öröm, a boldogság inspirálni arra, hogy az Istent érdemes megkeresni a te életedbe is, mert téged pontosan úgy az örömre és a békére hív, mint minket. Tehát, hogy ez segíti őket, hogy ebben a mai világban, ahol nagyon nem könnyű fiatalnak lenni sem, és ezért nagy örömmel látjuk ezt, hogy az Isten tényleg gondoskodik róluk is, és őket is hívja az ő szeretetébe.
Nagyon köszönöm, és kívánom, hogy ezt éljék tovább, és hogy erről ilyen töretlen lendülettel meséljen másoknak is. Kívánom, hogy itt a halasi gyülekezetben is ez az örömhír átitassa a jelenlévők, megjelenők fülét, és hogy csatlakozzanak majd a közösséghez. Nógrádi Zsolt kedves feleségével, Ajrael Zitával beszélgettünk a neokatekumenális útról. Folytatjuk a beszélgetés zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm nagy szeretettel Schöner Júliát.
Köszöntöm a hallgatókat.
Hát nagyon sokat hallottunk már, hogy mit is jelent a neokatekumenális út. Tulajdonképpen a katolikus egyház egy megújulásáról van szó, a felnőtt keresztény létbe való bevezetésről. Ön, Júlia, mikor csatlakozott ehhez az úthoz,
Már 30 éve történt ez, én igazából korábban nem nagyon jártam templomba. Volt egy időszak gyerekkoromban, amikor a szüleim ragaszkodtak hozzá, és első áldozó voltam, de aztán utána nagyon sok fiatalhoz hasonlóan én is elhagytam az egyházat. Igazából én azt gondoltam, hogy nincs szükségem nekem ahhoz az egyházra, hogy az Istennel legyen kapcsolatom. De az igazság az, hogy nem is nagyon volt kapcsolatom az Istennel. Legfontosabb nekem inkább az volt a bulik, a fiúk, a szórakozás, és hát ilyen 20 éves koromban, amikor így már elkezdett benőni a fejem lágya, akkor kezdtem el én is így keresni ismét a kapcsolatot az egyházzal, illetve a kapcsolatot az Istennel. És akkor így elkezdtem járogatni templomba, próbáltam hittan csoportokhoz csatlakozni, de valahogy mindig az volt az eredménye ezeknek a dolgoknak, hogy úgy szétmentek ezek a hittan csoportok, elhelyezték mondjuk a papot egy másik plébániára, stb., és ott álltam gyakorlatilag megint így egyedül, egy közösség nélkül. Pedig volt bennem akkor már egy nagyon komoly vágy arra, hogy legyen egy közösség, hogy tartozhassak egy közösséghez, mert akkor már elég komolyan azt gondoltam, hogy tehát ezt így megéreztem, hogy közösség nélkül nekem nem lehet igazi kapcsolatom az Istennel. És nagyon erősen imádkoztam az Istenhez azért, hogy adjon nekem egy közösséget, mert én nem tudok saját magamtól, tehát ez látszik, hogy én nem tudok saját magamtól ilyet építeni, vagy keresni. És nagyon érdekes volt egyébként az Isten válasza erre, mert nem közösséget adott nekem, megismerkedtem egy fiúval, volt egy szerelmi kapcsolat, aki nem volt egyáltalán vallásos, és ebből a kapcsolatból aztán egy olyan mély pontra kerültem, eljutottunk ugye a szakításig is, és egy krízisbe kerültem, amikor nagyon érdekes, mert hogy pont ebben az időszakban lettem igazán nyitott az Isten felé. A szenvedés az, ami segített nekem abban, hogy így igazán nyitott legyek. Talán ezért kellett az, hogy ez történjen, mert akkor találkoztam egy lányjal, egy kolléganőmmel, aki ezen az úton járt, a neokatekumenális úton járt, és ő hívott engem a közösségbe, ő hívott el engem egy ilyen katekézisre, és ez volt az a pont, amikor én azt gondolom, hogy az én életem teljesen megváltozott, egy teljesen más irányt vett, mert hogy igazából innentől fogva mondhatom azt, hogy az egyházban vagyok, és akkor már rögtön éreztem is, hogy így van, hogy az Isten meghallgatta ezt a kérésemet, hogy legyen egy közösség, és ez a közösség a mai napig van, és azt gondolom, hogy ez lesz már így az életem végéig. Úgyhogy ezt ilyen módon váltotta valóra, és azért azt még el kell mondanom, hogy ez a lány, aki hívott engem, ő aztán meghalt nagyon hamar. Egy éven belül meghalt, neki volt egy nagyon komoly betegsége, egy szívátültetést végeztek rajta, amit nem élt túl. Ő ebből a betegségből már nem tudott meggyógyulni, de hogy ezt az egész betegséget, ahogy ő élte, meg ahogy utána a temetésén láttam az ő közösségét, pont az volt nekem az igazi bizonyíték arra, hogy az Isten van. Tehát soha még ilyen konkrétan nem találkoztam az Istennel, mint ezen a halálon keresztül, hiszen pont ezen keresztül kaptam ezt a bizonyosságot, hogy van örök élet, hogy van élet a halálon túl. Szerintem ez a legnagyobb örömhír, vagy nem tudom, amit azóta tényleg hirdetnem kell nekem, és ami az én életemnek is értelmet ad, hogy mindennek van így értelme, a szenvedésnek van értelme, annak van értelme, hogy egyedül vagyok, mert én soha nem akartam egyedül lenni, én mindig szerettem volna a családot, és most már látom, hogy az Isten megengedte azt, hogy egyedül legyek, hogy ne legyen családom, mert azt gondolom, hogy, és ez is talán a Szentlélektől jön, hogy kaptam ezt a látást, hogy egy keresztény ember kétféle állapotban lehet, vagy a házasságban, vagy pedig a cölibátusban, a szüzességben. És hogy igazából mind a kettő egy kicsit hasonló, mert mind a kettőben a másik Krisztus. Az igazi vőlegény az Krisztus. Ezekben a közösségekben, amikben mi vagyunk, itt nagyon vegyesen vannak családosok, vannak egyedülállók, vannak öregek, fiatalok, tehát pont ez a lényeg, hogy nem annyira az a fontos, hogy most mi éppen milyen életállapotban vagyunk, vagy életszakaszban, hanem az, hogy az Istennel vagyunk, és hogy az Isten ott van bennünk, Krisztus ott van bennünk.
Én emlékszem, egészen fiatalon, kamaszkoromban éreztem ezt, hogyha nincs Isten, akkor nincs értelme ennek az egésznek. Ha vége a halállal, akkor ez az egész most csak azért van, hogy legyen egy kis ennivalónk, meg egy kicsit egzisztenciánk és vége. Tehát olyan csodálatos, ahogy átütő erővel ezt elmondja, hogy milyen, milyen átélte, és ez az örömhír. A legnagyobb örömhír, azt gondolom mindenkinek. Én nagyon kívánom, hogy ebben a boldogságban élje a napjait, és hogy erről ilyen szívhez szólóan őszintén meséljen tovább, mint ahogy most ezt tette a hallgatóknak.
Köszönöm szépen.
Schöner Júliával beszélgettünk a neokatekumenális útról. Köszönöm hallgatóink figyelmét, Csányi Ágnes volt ma mikrofonnál.